Legalább 15 sérült, több órás útzár, két busz ütközött össze Moson-Magyaróvárnál. Demonstrálók a portugál megszorítások ellen 10 000-ek tüntettek Lisszabon utcáin. És megemlékezés Brüsszelben, fejet hajtottak az 1956-os forradalom hősei előtt. Jó napot kívánok! Összeütközött két munkásokat szállító autóbusz az egyes úton, az egyik hátulról szaladt bele az előtte lefékező járműbe. A balesetben legalább 15-en megsérültek. Az egyes utat Moson-Magyaróvár és Kimle között több órára lezárták, a forgalmat a szomszédos földútra terelték.
Nem sokkal a buszbaleset előtt történt egy másik ütközés is az egyes úton, két autó ment össze. Éppen itt helyszíneltek a rendőrök, és emiatt az egyik buszvezetője a több száz méteres torlódást látva lassítani kezdett. Valószínűleg ezt későn vette észre a mögötte haladó busz sofőrje, és hátulról belerohant. A két járművön több mint 80 munkás utazott, éppen Győrbe tartottak a munkahelyükre.
Volt olyan sérült, akit kórházba kellett szállítani. A kárhelyen kiérkezést követően a tűzoltóegységek a buszok áramtalanítását végrehajtották.
Azok az utasok, akik nem sérültek meg, a később érkező mentesítő járatokkal indulhattak tovább.
Az Európai Unió luxemburgi székhelyű bíróságának ítélete szerint Szlovákia nem sértette meg az uniós jogot, amikor 2009. augusztus 21-én megakadályozta Sólyom László akkori szlovákiai látogatását. A korábbi magyar köztársasági elnök egy szervezet meghívására a szlovákiai Révkomáromba ment volna, azzal a céllal, hogy részt vegyen Szent István szobrának avatási ünnepségén. A szlovák külügyminisztérium szóbeli jegyzékben tiltotta meg, hogy szlovák területre lépjen. A bíróság indoklása szerint az a körülmény, hogy valamely uniós polgár államfői hivatal tölt be, igazolhatja a szabad mozgásának korlátozását a nemzetközi jog alapján. Nem tervezi a gyulai húskombinát teljes leállítását a felszámolás alatt sem a vagyonfelügyelő. Közben a város vezetősége és a cégnél működő szakszervezet elnöke együttműködési megállapodást kötött. Együtt dolgoznak azért, hogy megőrizzék a húskombinát működését és az ott dolgozók állását. A gyulai húskombinát ellen egyik beszállítója kezdeményezett felszámolási eljárást. A közben nemzetgazdasági szempontból kiemelt vállalattá nyilvánított cég szállítói tartozása jelenleg csaknem 2 milliárd forint, a társaság vagyona viszont eléri az 5 milliárdot. Plusz pénz a borászatnak, a Vidékfejlesztési Minisztérium 1,1 milliárd forinttal támogatja a borászati beruházásokat. Ezt november 5-től a már megvásárolt, kifizetett és üzembe helyezett gépekre lehet igényelni, közölte a szaktárca. A minisztérium a vissza nem térítendő támogatással a borászati vállalkozások teljesítményét szeretné javítani. 5 különböző helyszínen csaptak le illegális cigarettagyártókra az adóhatóság emberei Szabolcs megyében. Összesen egy mázsa vágott és másfél mázsa leveles dohány találtak. A GFK Hungária legfrissebb felmérése szerint a dohányiparban újra nő az illegális kereskedelem, főleg az ország keleti felén. Az idei vizsgálat szerint megint egyre több a külföldi vagy hamis termék a piacon. A parlament tegnap döntött az újabb jövedéki adóemelésekről. A dohánytermékeké a korábban tervezettnél kisebb mértékben, de nem 2, hanem 1 lépésben nő, és a jövő év helyett előrehozva már december 1-től.
Házilag gyártott dohányaprító és sodrógépek látszanak a kisvárdai rendőrség felvételein. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több helyen nagy tételben készítették a cigarettát, amikor tetten érték őket.
Az elkövetők egyrészt büntetőeljárásra is számíthatnak, másrészt pedig jövedéki bírság kiszámolására is számíthatnak.
A házilag készített cigaretta után is jövedéki adót kell fizetni. Ez 1 kg dohány esetén jelenleg több mint 11 000 forintot jelent. Az elmúlt másfél évben 3-szor emelték a jövedéki adót, ami több mint 20%-os áremeléssel járt együtt. Magyarországon tavaly a dohányipari termékekből származó teljes árbevétel 500 milliárd forint fölött volt.
A dohányipari termékeknél nagyon-nagyon jelentős volt ugye a jövedéki adóemelés az elmúlt időszakban. Ez mind emelte a termékek árát.
Az áremelkedés miatt az utóbbi időben megnőtt a fekete kereskedelem és a csempészet. Ez leginkább a keleti országrészt érinti, a legtöbb csempészáru ugyanis ukrán, illetve fehér orosz eredetű. De manapság egyre nagyobb a forgalom a déli megyékben is. A külföldről feketén érkező cigaretta egy harmadát már Szerbiából hozzák.
Gázpisztollyal lőtt egy jegyellenőrre vasárnap este egy utas Budapesten a 7-es buszon. A Budapesti Közlekedési Központ szerint a középkorú férfi nem engedte felszállni az ellenőröket, akik ennek ellenére ezt megpróbálták, ekkor lőtt rájuk. Az egyik ellenőr viszont lefújta a támadót egy gázsprével, amit elvileg nem tarthatott volna magánál.
Ebben a kelenföldi megállóban lőtték meg az ellenőrt egy gázpisztollyal. A Budapesti Közlekedési Központ szerint 4 ellenőr akart felszállni a buszra, de egy középkorú férfi ezt nem engedte, és egy gázpisztolyt fogott az ellenőrökre. Akik közül az egyik lefújta gázsprével a támadót, mire a férfi rálőtt. A rendőrség még a helyszínen elfogta.
Gyanúsított kihallgatása során a bűncselekmény elkövetését elismerte. Ellene a BRFK 11. kerületi rendőrkapitányság felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indított büntetőeljárást. Ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele akár 5 évig terjedő szabadságvesztés is lehet.
A támadásban az ellenőr és az 53 éves férfi is megsérült.
Szemtünetei voltak, égő érzése, könnyezése panaszkodtak, szakorvosi vizsgálatra, személyzeti osztályra szállítottuk őket.
Az ellenőr egyébként nem tarthatta magánál gázsprét. Azt még vizsgálják, hogy miért volt nála. És az is kérdés, hogy a támadónak volt-e engedélye a fegyverre. Ezeket a riasztó pisztolyokat ugyanis utcára csak így lehet kivinni.
Külsőre teljesen megegyezik egy éles maroklőfegyverrel.
Ebben a fegyverboltban is bárki vehet gázpisztolyt. A szakemberek szerint kizárólag önvédelemre lehet használni ezeket a fegyvereket, gáz vagy riasztó patronnal.
5-6 méteren belül egy gázfelhőt képez, ami végül is az elkövetőt cselekvésképtelenné tudja itt tenni ideiglenesen, de 1 méteren belülről esetlegesen égési sérüléseket is okozhat.
Várhatóan januártól megnövelik a közterület felügyelők számát a BKV járatokon. Az eddigi 70 fő helyett 150-en fogják segíteni az ellenőrök munkáját, hogy kevesebb támadás érje őket.
Két fiatalt gázoltak el egy iskola előtti zebrán Kecskeméten. Hazafelé tartottak a tanítás után, amikor egy feltehetően ittas sofőr elütötte őket. Mindkét fiatal könnyebben sérült meg. A 64 éves autós ellen eljárás indult. A diákok szerint eleve veszélyes az átkelő, mert az autósok nagyon sokszor nem is lassítanak, amikor odaérnek.
Az iskola előtt ezen a zebrán ütötte el a két fiatalt, egy férfi kora délután. Egy 16 éves fiút és egy 14 éves lányt.
Nagyon veszélyes, így beláthatatlan arról.
A diákok szerint az autósok sokszor meg sem várják, hogy átérjenek az út túloldalára. Ez a motoros sem várta meg, még a fiatalok átmennek a zebrán. A két diákot elgázoló autós valószínűleg részegen vezetett.
A férfi vonatkozásában ittasság gyanúja merült föl, helyszínen megszondáztatták kollégáim, majd vér- és vizeletvizsgálatra a kórházba kísérték.
Információink szerint a két fiatalt megfigyelésre tartják bent a kórházban, és várhatóan kedden már hazatérhetnek.
Nem jogerősen 2 év letöltendő börtönre ítélte a bíróság azt a férfit, aki másfél hete vallási hovatartozása miatt bántalmazta a pesterzsébeti zsidó hitközség elnökét. A bíróság elrendelte a férfire korábban kirót 7 hónapos felfüggesztett büntetésének végrehajtását is. A támadó a bíróságon bocsánatot kért a hitközség elnökétől.
A 21 éves férfi a vád szerint korábban több esetben is antiszemita jelszavakat kiabált be a pesterzsébeti zsidó imaház ajtaján. Október 5-én is ez történt. A hitközség elnöke azonban ekkor utána ment, és mobiltelefonjával lefényképezte a férfit. Ő ezt kikérte magának, és mellkason rúgta, majd fejen ütötte az egyházi vezetőt, aki könnyebben megsérült. A támadót fél órán belül elfogták a rendőrök. A fővárosi főügyészség gyorsított eljárással 10 napon belül bíróság elé állította.
A fővárosi főügyészség célja, hogy a bűncselekmények elkövetését a lehető legrövidebb időn belül kövesse a büntetőjogi felelősségre vonás. Ez fokozottan érvényesül az olyan ügyek esetén, amelyeknél a határozott fellépést a nyomós közérdek, mint például jelen esetben a közösség tagját ért erőszak megkívánja.
Bűnös közösség tagja elleni erőszak büntetében.
A férfit a bíróság 2 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte.
Nem talált a bíróság sem bárhogyan vizsgálta az eseményeket, enyhítő körülményt, súlyosító körülmények viszont túlnyomó számban merültek föl.
A vádlott édesanyja szerint a fiút barátai és az interneten elérhető antiszemita oldalak befolyásolták.
A fiam nagyon-nagyon rossz társaságba került gyerekkora óta, tehát egy idézőjelbe kezelhetetlen gyerek volt, és nagyon befolyásolható volt erre a dologra.
A bíróság elrendelte a férfire korábban kirót 7 hónapos felfüggesztett büntetés végrehajtását is. A tárgyaláson a vádlott bocsánatot kért a hitközség tagjaitól korábbi antiszemita megnyilvánulásaiért. A gesztust a szervezet elnöke, az ügy sértetje elfogadta. Azt viszont nem lehet tudni, hogy a hitközség tagjai meg tudnak vagy meg akarnak-e bocsátani a vádlottnak. A híradót Víg András tudósította.
Megkezdte a védekezést Radovan Karadzsics, a boszniai szerbek volt vezetője, az ellene folytatott 3 éve zajló eljárásban a hágai törvényszéken. Karadzsics ellen népirtás és más háborús, illetve emberiesség elleni bűncselekmények vádjával folyik eljárás. Őt tartják felelősnek a szrebrenicai mészárlásért, amelyben több mint 800 fegyvertelen bosnyákot öltek meg. Karadzsics 13 éven át bujkált, 2008-ban fogták el Belgrádban és adták ki a Nemzetközi Bíróságnak. Tízezrek tüntettek éjszakába nyúlóan Lisszabonban, miután a portugál pénzügyminiszter ismertette a jövő évi költségvetés tervezetét. Portugáliának újabb kemény megszorításokat kell végrehajtania, hogy megkaphassa az uniós segélycsomag következő részletét. A mediterrán ország az elmúlt évben már kapott 78 milliárd eurót az uniótól, hogy azzal átvészelje az adósságválságot.
Az összetartó népet sosem győzhetik le, skandálta a tömeg a portugál parlament előtt. Míg odabent a pénzügyminiszter a jövő évi költségvetés számait ismertette. Eszerint jövőre további 2,7 milliárd eurós, átszámítva 750 milliárd forintos kiigazítás szükséges Portugáliában. Emelik a személyi jövedelemadót, elbocsátják a 600 ezer közalkalmazott 2%-át, és bevezetik a tranzakciós adót. Így a 2013-as deficit nem lépi túl a 7,5 milliárd eurót, ami a GDP 4,5%-a, és ezzel megfelelünk az unió elvárásainak is, indokolta a megszorításokat a pénzügyminiszter. A portugálok azonban nem kérnek ebből, eddig példásan tűrték az életszínvonal radikális csökkenését és a növekvő, most már 15% felett járó munkanélküliséget. Mostanra azonban megszaporodtak a tömegtüntetések, amelyeken rendszerint a kormány távozását követelik. Sokan azonban még saját jelszavaikban sem hisznek igazán. Nem tudom, volt-e értelme ide jönnünk, de legalább megpróbáltuk, mondta egy tüntető. A portugál fiatalok nagy része is inkább a lábával szavaz. Kivándorol a gazdagabb Észak-Európába, vagy a gyorsan fejlődő Brazíliába.
Csak nem 2000 ügyben nyomoznak hűtlen kezelés vagy csalás gyanújával az Egyesült Államokban a pénzügyi válság idején adott kormányzati mentőcsomag felhasználásának kapcsán. A lezárt ügyekkel kapcsolatban eddig csak nem 600 személyt vagy céget róttak meg vagy marasztaltak el. A szövetségi hatóságok további több mint 1900 olyan ügyben nyomoznak, amelyekkel kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy szabálytalanul használták fel a gazdaság élénkítésre szánt pénzt. Az amerikai lapok szerint legalább 11 milliárdos veszteséget okoztak a csalók. 2 éven belül eldől, független ország lesz-e Skócia, vagy marad az Egyesült Királyság tagja. Ha nyernek a függetlenségpártiak Edinburgh-ban, az akár lavinát is indíthat Európában, miután számos régió szeretne elválni anyaországától. A brit miniszterelnök az egység fenntartása mellett kampányol.
Egyelőre hazai földre érkezett David Cameron brit miniszterelnök Edinburgh-ba, hogy aláírja a skót függetlenségi népszavazásról szóló megegyezést. Eszerint 2014 végéig megtartják a referendumot. Elértük, amit eddig is szerettünk volna, egyetlen eldöntendő kérdés lesz, nem kettő, nem különböző opciók, egy kérdés, hogy véget vessünk a bizonytalanságnak. Akarják-e, hogy Skócia az Egyesült Királyság része maradjon, vagy váljon ki az Egyesült Királyságból, mondta az aláírás után a brit miniszterelnök. A látszólag egyszerű döntés azonban sok újabb kérdést vet fel. Tagja marad-e Skócia az Európai Uniónak? Ha igen, mi lesz a pénzneme? A font vagy az euró? Megmarad-e államfőnek második Erzsébet? A brit miniszterelnök szerint ez is bizonyítja, túl sok szállal kötődik egymáshoz a sziget két fele. Bele is kezdett unionista kampányába, amelynek egyértelmű üzenete, együtt erősebbek vagyunk. A skót kormányfő azonban bízik a népszavazás sikerében és az elválásban. Azzal fogjuk megnyerni a referendumot, hogy pozitív víziót mutatunk fel egy sikeres gazdaságról és társadalomról, üzente Cameronnak. Az önálló skót királyság véglegesen a 18. század elején egyesült a brit koronával. A skótok többsége azóta elvesztette nyelvét, de megőrizte a viseletben, népzenében is megjelenő önálló nemzeti identitását. A függetlenség helyreállításáért küzdő skót nemzeti párt tavaly megnyerte a regionális választást. Akkor jelentették be, még a választási ciklus idején megtartják a függetlenségi népszavazást. A skót népszavazás sikere Nagy-Britannia határain túl is fontos lehet. Tovább erősítheti például Katalónia kiválásának esélyeit Spanyolországból.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulójára emlékeztek Brüsszelben az Európai Néppárt magyar képviselői. Az idei ünnepséget a 120 éve született Mindszenty József emlékének szentelték, aki a nyilas és a kommunista diktatúrával is szembeszállt.
Az 56-os forradalom mindössze 2 hétig tartott, elbukott, mégis megrengette a világot, amely egyszer s mindenkorra kijózanodott a kommunista illúziókból, mondta a brüsszeli ünnepségen Schmidt Mária történész. Legyőzve győzedelmeskedett, a forradalom egyik legnagyobb alakja, Mindszenty József is tette hozzá. Magyarország utolsó hercegprímása a 20. század mindkét elnyomó diktatúrájával szembeszállt.
Ahogy a nyilasok, úgy a kommunista hatalombitorlók számára is kínos, legyőzendő ellenségé vált. Mert a legjobb magyar tradíciókat képviselte, a szabadságot, az emberi jogokat, az emberiességet, a könyörületességet, a méltányosságot és a rendet. Magyarország lelkiismeretévé vált.
Mindszenty alapértékei a szabadságvágy, a hagyományok tisztelete és a közösség erejébe vetett hit valódi európai gondolatok voltak, mondta Gyürk András, az EP magyar néppárti delegációjának vezetője.
Ezeket az eszményeket képviselték azok az államférfiak is, akik Európa nyugati felén Mindszenty kortársaiként a háborúban végletekig kimerült kontinens felemelésén dolgoztak. Alcide Gasperi, Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer ugyanabban a keresztény Európában hittek, mint a magyar bíboros.
A politikus szerint a mai válságos időkben is kiutat mutathat, ha visszatekintünk a nagy elődökre, akiknek erkölcsi és közéleti példamutatása az egységes Európa alapjául szolgált.
Sporthírek következnek Mohai Bencétől, majd időjárás jelentés Tóth Tamástól. Híradót legközelebb este 19:30-kor láthatnak, én kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.
Piacolunk. Fedett, nyitott, szép és csúnya piackörkép a fővárosból. Frak meg a többiek. Kutyatartási ABC kezdőknek és haladóknak. Fehér ruháját mossa, mossa. Mosóporok annó és most. De mégis, melyik a jobb és miért? MM a megoldások magazinja. Ma délután az M1-en.
Kamerák, nyomkövetők, térfigyelők minden sarkon. Egy világ, ahol szinte minden lépésünket követhetik, és 2 férfi, akiknél életformává vált, megfigyelni és megfigyelve lenni. De vajon hogyan szerveznek be kémeket a CIA ügynökei? És miért kezd valaki önmegfigyelésbe?
Bábel, Hesnával a világ. Szerdán este az M1-en.
Jó napot kívánok! A törökök az esélyesebbek, de a magyar válogatottban megvan a győzelemhez szükséges tűz Egervári Sándor szerint. A kapitánynak van kiből összerakni a győztes csapatot.
A hétfő esti edzés alapján Komán Vladimir és Korcsmár Zsolt sérülése is már a múlté. Egervári Sándor mindkettejükre számíthat a törökök ellen. Ez azért fontos, mert a Dzsudzsák eltiltása miatt meggyengült középpályán Komán alternatívát jelenthet. Korcsmár pedig a szintén eltiltás miatt hiányzó Juhász helyett játszhat belső védőként. Talán még jobban is, mint védekező középpályásként, hiszen a klubjában is ezen a poszton játszik.
A komfortérzetem nagyobb lesz. Nem tudom, hogy én fogok ott játszani, egyébként még nem hirdettek csapatot, mi sem tudjuk. Nyilván úgy készülök, mert ez a legvalószínűbb, hogy ott kapok helyet.
Erős a keretünk.
mondhatom azt, hogy 20 egyforma képességű játékosa van a csapatnak, és hogyha kiesnek játékosok, én úgy gondolom, hogy lehet őket pótolni, és hogyha mi kihozzuk magunkból a maximumot, akkor akár nyerhetünk is.
Ezt egyszer már bizonyították a svédek ellen, és bizonyíthatják ma este 20:30-kor is a közel teltházas Puskás stadion és a Magyar Televízió közönsége előtt. Óriási az érdeklődés Törökországban is. A török válogatottat mintegy 80 újságíró kísérte el, akik árgus szemekkel figyelik az erősen fokhíjas csapat teljesítményét.
Fájdalmas időszakot él át a török labdarúgó válogatott, vallotta be Abdullah Avcsi szövetségi kapitány a Puskás Ferenc stadionban. A szakvezető minden lépését figyelik a kritikus újságírók és a Budapestre érkezett török politikusok is. Avcsi és a török nemzeti csapat számára kizárólag egy magyarok elleni győzelem adhat átmeneti megnyugvást.
Okos embernek tartom magam, pontosan tudom, mi vár rám, ha nem nyerünk. Több meghatározó játékosom is sérülés miatt hiányzik majd. Legfőképpen Arda Turan kiesése jelent gondot számomra. Még 7 mérkőzésünk van hátra a VB selejtező sorozatból. Budapesten végre megkezdhetjük a jó szériát.
A 3 forduló után 6 pontos magyar és 3 pontos török válogatott VB selejtezőjét kedden este az M1-en élőben láthatják.
Egészen pontosan 20:30-kor, és ráadásul a híradó.hu-n is nézhetik a mérkőzést, a második félidőt pedig a Kossuth Rádióban is meghallgathatják. A nemzet sportolója nem versenyez tovább, Portis Lajos nemzetközi nagymester már csak kedvtelésből sakkozik.
75 éves nemzetközi sakknagymesterünk Portis Lajos azt mondja, gyakorlatilag már régen befejezte pályafutását.
Az, hogy egy-egy verseny nosztalgiában vagy éppenséggel részt veszek, azt mondjuk, hogy ez nem lehet komoly pályafutást már. Amit bejelentettem, az tény, hogy azt mondtam, hogy a magyar csapatbajnokságon van egy klubom természetesen Nagykanizsán, hogy ott nem kívánok már többet játszani a csapatban. Se az idegrendszerem, se a szorgalom, se a akaraterőm, hát szóval sok minden, meg a 20-30 évesekkel, hogy lehetne felvenni a versenyt.
Portis Lajos vezetésével 1978-ban olimpiai bajnoki címet nyert a magyar sakválogatott, de 9-szer jelölték világbajnoki címre is. Több kitüntetéssel is elismerték munkáját. Idén a Prima Primissima díj egyik jelöltje.
Mondjuk egyik olyan díj, ami mondjuk megkoronázhatja a sakpályafutás vagy sportpályafutásomat, mert hát a végeredményben két másik kiváló sportoltársaságában azt nyugodtan hozzátehetem, hogy nem lesz könnyű a döntés.
Életének 89. esztendejében elhunyt Török Bódog a kézilabdázás legendás alakja. A sportág egyik legeredményesebb magyar edzője Török Bódog egyedülálló módon 23 éven keresztül volt a női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. A csapat 1965-ben világbajnoki címet nyert, a női szakág első olimpiai szereplése alkalmával 1976-ban pedig a magyar válogatott a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A legendás mester november 2-án lett volna 89 éves. Török Bódogot a Magyar Kézilabda Szövetség saját halottjának tekinti. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Jó napot kívánok, kedves nézők! Ahogy a csövön kifér, néhol így lehetne jellemezni most az időjárást a Dunántúlon, illetve a Dunatisza közén, ugyanis egy hullámzó frontrendszer érte el térségünket. A nyugati területeken már a hajnali óráktól kezdve folyamatos a csapadék tevékenység, viszont a keleti térséget, a Tiszántúlt még nem érte el. Éppen emiatt nagy a hőmérsékleti különbség is, miközben például Szombathelyen 7 fok körül alakul a hőmérséklet, egészen keleten a Tiszántúlon már helyenként elérte a 20 fokot is. Ugyanakkor a következő időszakban ez a frontrendszer tovább mozdul kelet-észak-kelet felé, úgyhogy holnap tulajdonképpen Magyarországon már el is felejthetjük ennek a frontnak a csapadékzónáját. Felszakadozik, csökken a felhőzet, hiszen ismét egy anticiklon fogja alakítani az időjárásunkat. Az előttünk álló délutánon tehát a csapadékzóna tovább mozog majd keleti-észak-keleti irányba, úgyhogy a Duna-Tisza köze keleti részein, illetve a Tiszántúlon is egyre több helyen lehet majd csapadékra számítani. Egészen keleten a hőmérséklet még meghaladhatja a 20 fokot, ugyanakkor másút már nem is fog emelkedni, sőt lesznek olyan helyek, ahol a mostanihoz képest még csökkenni is fog a hőmérséklet. A Dunántúlon 9 és 15 fok várható a délutáni órákban, a Duna-Tisza közén 13-15 fok lesz a jellemző, viszont a délután második felétől kezdve kezdve délnyugat felől egyre nagyobb területen megszűnik a csapadék, és ez az éjszakai órákban tovább folytatódik, tehát egyre kevesebb helyen lehet számítani esőre, záporesőre. Legkésőbb, illetve legtovább csapadékos idő keleten, északkeleten várható, ott még helyenként érénk lesz a nyugati szél. Ugyanakkor, mivel mérséklődik a légmozgás a Dunántúlon, illetve a déli megyékben, itt több helyen sűrű kötfoltok képződhetnek. 3 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a kötfoltok megszűnését követően viszont alapvetően napos, száraz idő alakul ki, kevés felhővel, a kisalföldön időnként élénk széllel, 17-19 fok várható ebben a térségben, és a Dunától keletre eső területeken is már sok napsütésben bízhatunk 15-18 fokos maximumokkal, és a következő időszak is teljesen hasonló időjárás tartogat, bár helyenként az éjszaka képződő köt csak nagyon lassan oszlik fel, viszont az október közepéhez képest szokatlanul enyhe időben lesz részünk. Kedves nézők, jó étvágyat kívánok az ebédhez, viszontlátásra!
Igazságos.
Mivel gyilkosságot követtél el, meg kell halnod.
Merész.
Teljesen eltörlöm a szolgakereskedelmet.
Mégis a hatalmára törlek.
Végre eljön az én időm.
Senkiben sem bízhat.
Na, halálomat akarod?
Ő felsége hamarosan meg fog hátrálni.
Akkor is elmegyek minden ülésre. Szabad kezet adok neked, felgöngyölíteni az ügyet. Nem engedhetjük meg, hogy a kormány ne dolgozzon.
A Korona hercege. Minden hétköznap délután az M1-en.
Benedek Epres-Panni vagyok.
Farkas Éva vagyok.
Sütő Enikő vagyok, és mi leszünk a következő DTK show vendégei.
DTK. Csütörtökön 20 óra 15-kor az M1-en.
Hajdanán csak a bátrak és erősek voltak biztonságban a Bakonyban. De a kispestiek nem félnek idegenben győzelemre játszani. És ez érthető is. Elég, ha a tabellára tekintünk. Lombard Pápa Termál FC, Budapest Honvéd, OTP Bankliga bajnoki labdarúgó mérkőzés szombaton 13 óra 55 perckor élőben az M1-en. Ha lemarad, megnézheti a meccset késő este az M2-n.
Magyarország, szeretlek!
Mi hagyunk titeket veszteni.
Gábor Dénes fizikus volt.
Kettes ügyéle.
37 éves volt, fogalmam nincs, hogy kicsoda.
Lila.
Fehér.
Mondom, ennyire még nem rémültem benne.
Milyenünk egyfolytában csak így tartja a nyakát.
Magyarország, szeretlek. Vasárnap este az M1-en.
Proenzi 3 Expur a hármas hatás mellett most Expur Komplexel is segíti az ízületek egészségét. A Proenzi 3 eddigi legteljesebb védelme. Új Proenzi 3 Expur az ízületek mozgathatóságáért.
Imádok nevetni, de mióta műfogsót viselek, sokkal óvatosabb lettem. Nevetés közben mindig attól tartottam, hogy a fogsorom meglazul. Végül a férjem megkérdezte, hová lett a lány, aki mindig felszabadultan nevetett.
A korregát javaslom akkor is, ha a műfogsor jól illeszkedik, mivel erős tartás biztosít akár 12 órán át.
A korregát most már rendszeresen használom, a férjem ismét nevető lánynak hív.